A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt, a Trend FM-en, Pálfalvi Márta, a Provident pénzügyi ZRT kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója. Kezdjét csokolom, jó estét!
Jó estét kívánok!
Hát mi ma a vállalat CSR tevékenységéről fogunk beszélgetni, és terveim szerint azért kitérünk arra, hogy ez hogy váltható, tudom, ezt nem szeretik a kommunikációs szakemberek, hogy erről beszéljük, hogy hogy váltható ez készpénzre. Tehát, hogy a piacon egyébként ez mit jelent a nap végén, mert hát azért mégis minden vállalat a kortevékenység miatt jön létre, és nem azért, hogy jótékonykodjon, bár egyébként ezekre nagy szükség van, ezekre a különböző programokra, főleg, hogyha ezek nem merülnek ki egyszerű látványtevékenységekben, hanem tervszerűen alakítják, és igazából azért is gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert a Provident évek óta megfelelő partnerekkel együtt keresi azoknak a szakembereknek a társaságát, akik értenek ehhez, és akikkel együtt a leginkább rászorulókhoz jutnak el ezek a programok. Kezdjünk azzal, hogy még tavaly októberben, ha jól emlékszem, megújították az együttműködésüket az Ökumenikus Segélyszervezettel, és nem csak megújították, hanem ki is bővítették ezt az együttműködést. Mi minden változott az elmúlt időszakban?
Hát azt gondolom, hogy először is ön kimondta a varázs szavakat, amiket én nagyon szeretek hallani, tehát hogy a tudatos, tervezett és hosszú távú társadalmi felelősségvállalási programokban hiszünk csak, és pont azért, mert lehet egyszer ebédet osztani, és az is nagyon fontos, meg lehet ruhát, használt ruhát vinni, az is nagyon fontos, de az hosszú távon nem oldja meg annak az adott társadalmi csoportnak a problémáját, csak egy cseptapasz úgy mondanám az adott problémára, ami nagyon fontos, de ugyanakkor nem visz előre jelentősen.
De egyébként egy tervezett CSR tevékenységbe is belefér az, hogy amikor egyébként találkoznak ezekkel az emberekkel, csak úgy mellékesen visznek magukkal, mondjuk például ruhákat, gyerekruhákat például.
Pontosan, tehát tavaly is több tonna ruhát adtunk át, de az nagyon nagy baj, ha kimerül ebben a tevékenység. És mi azért is döntöttünk egyébként most már 3 évvel ezelőtt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet mellett, mert ők is nagyon ebben hisznek. Hosszú távú programokkal próbálják segíteni azokat a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat, amelyeknek az életében ők jelen vannak, és azt tanítják meg, hogy hogyan jöjjenek ki abból a helyzetből, nem pedig benne tartják, mert sokszor sajnos az adományokkal egy kicsit benne is tudjuk tartani ezeket az embereket az adott helyzetben, mert megszokják, elkényelmesednek, és annak ellenére, hogy senki nem szeret ilyen helyzetben lenni, de nincs elég motiváció arra, hogy kitörjenek.
Ugye erre egyébként a nemzetközi segélyszervezetek is rendre hoznak példákat, hogy amikor szórták a rist tonna számra Afrikában, azokon a településeken megszűnt a mezőgazdasági tevékenység, mert hiszen volt is.
Így van, és azt tapasztaljuk, ahogyan a segélyszervezet szakembereitől hallom, hogy Magyarországon is vannak olyan családok, akik kihasználva a rendszert másfél évente, mert addig tartózkodhat egy családok átmeneti otthonában egy család, átmennek egy másik otthonba, és gyakorlatilag otthonról otthonra járnak másfél évente, ahelyett, hogy másfél év alatt annyira összeszednék magukat, megtanulnák az önálló életvitelt, hogy már az otthonon kívül ilyen segített házakban és később teljesen önállóan tudjanak élni. És nekünk nem célunk ennek a rendszernek a fenntartása.
Bár egyébként, ne felejts a szavát, csak az jutott eszembe, hogy én ismerek olyan embert, aki talpra állt egy ilyen segítséggel családon belüli erőszak után, és ő például nem azt mondta, hogy ott szívesen maradt volna, ő az első perctől kezdve onnan menekülni akart, mert azért az valahol egy zárt ténet pont azért, hogy meg tudják védeni a bentlakókat.
Igen, én azt gondolom, hogy valószínűleg kétféle helyzetben levő ember van, az egyik, amelyik már megszokta teljesen, és ez számára egy életforma, és van az, aki például egy családon belüli erőszak áldozata gyakran egy teljesen idegen környezetbe kerül ezzel. Egyébként mi is tudunk olyat, van is egy programunk arra, hogy díjazzuk, akinek sikerül egy viszonylag rövid idő alatt át egy éves távot nézünk, anyagilag rendbeszedni az életüket ott az átmeneti otthonban, és pont tavaly egy olyan hölgyet díjaztunk, aki családon belüli erőszak elől menekült, és másfél év alatt odáig eljutott úgy, hogy egyetlen ruhában a gyerekeivel érkezett a segélyszervezethez, hogy tudott venni egy kis házat a szomszéd faluban, és önálló életet tudott kezdeni, és mi ehhez tudtunk neki adni egy kis anyagi segítséget. Tehát a cél mindenképpen ez lenne, és pont, hogy az elején beszéltük, mi ezért nagyon hiszünk abban, hogy a tanítás, az oktatás, a pénzügyi tudatosság fejlesztése az út, de azt is tudom, hogy aki éhes, annak ha azt mondom, hogy én most fejlesztem a pénzügyi tudatosságodat, az nem annyira nagy öröm, tehát, hogy egy picit így próbáljuk kombinálni a gyerekeknek élményprogramokat nyújtani, esetleg ruhát vinni, élelmiszert, bármit, amivel tudunk segíteni, amellett, hogy vannak a hosszú távú programjaink.
Na most egy nagyon izgalmas program, tulajdonképpen ezt az Ökumenikus Segélyszervezettel együtt szervezi ezt a programot, a Provident, ezeket a programokat, és itt nagyon komoly kutatásokat is végeznek. Ugye van egy ilyen, hogy láthatatlanok program. Kiket neveznek láthatatlanoknak?
Igen, mi a láthatatlanokat úgy definiáltuk, lévén, hogy egy pénzügyi szervezet vagyunk, hogy kik azok az embertársaink ma Magyarországon, akik a legális pénzügyi rendszer számára láthatatlanok. És ugye itt abból az irányból néztük, hogy ha valaki bankszámlát szeretne nyitni, akkor nem láthatatlan, ezt bármelyik pénzintézet örömmel veszi, de ha hitelre van szüksége, akár kisebb összegűre is azért, mert van egy elakadása, egy váratlan kiadás, itt tipikusan egyébként kisebb összegű váratlan kiadásokról beszélünk, akkor ezek az emberek nem tudnak kihez fordulni, nem tudnak legális forrásból hitelhez jutni.
És ezek az emberek ilyenkor fordulnak aztán olyan magánszemélyekhez, akik onnantól kezdve szinte rabszolgaságba hajtják őket, azért a pár ezer forintért, vagy pár tízezer forintért.
Hát ez egy nagyon nagy kitettség mindenképpen, mert nagyon kevés jó kiút van belőle, tehát az egyik az, amit ön említett, a másik az, hogy esetleg elveszti az albérletét, mert késedelembe esik a fizetéssel, és utcára kerül, ahonnan már megint egy nagyon rossz spirál indul ellefelé.
Onnan már nem lehet dolgozni se, hiszen onnan már nem tud tisztálkodni.
Igen, tehát hogy ezeket az embereket nevezzük láthatatlanoknak, akik nem tudnak legális forrásból hitelhez jutni.
És egyébként hány ilyen úgynevezett láthatatlan ember él ma Magyarországon?
A kutatásunk azt mutatta, egy reprezentatív kutatás a Társadalomkutató Intézettel, hogy ez körülbelül a felnőtt lakosság 6%-a, vagyis 500 000 ember, 500 ezer embert érint ma Magyarországon.
Azért az nem kevés.
Ez nem kevés.
És gondolom, hogy ez a probléma a mindennapi működés során is előjöhetett akár, hiszen azt tudjuk, hogy a Provident alapvetően leginkább kis összegű gyors kölcsönöket folyósít, és akkor egyre több olyan emberrel találkoztak, akinek még önök sem adhatnak hitelt, miközben önöknek be van tervezve ez a plusz kockázat.
Igen, tehát tipikusan mi valóban kis összegű hiteleket, rövid lejáratú kölcsönöket adunk, vagy rövidebb lejáratú kölcsönöket, és valóban azt tapasztaltuk, hogy nekünk is el kell egy elég jelentős arányát utasítani a jelentkezőknek, akik tudjuk, hogy innentől kezdve senkitől nem kapnak. És nagyon fontos volt az is, hogy megnézzük, hogy milyen okokból lesz valaki láthatatlan, mert ugye a legegyértelműbb az az, hogy vagy nincs legális jövedelme, vagy nagyon alacsony ez a jövedelem, esetleg segély. Ugye segélyre nagyon helyesen Magyarországon nem lehet hitelt nyújtani, de egy bizonyos jövedelem alatt meg nem is nagyon áll szóba senki, illetve ugye van egy olyan szabályozás, ami szintén nagyon helyes, hogy jövedelem arányos törlesztő részlet, tehát nem lehet megterhelni egy bizonyos szint fölé valakinek a jövedelmét. Tehát ez az egyik, a jövedelem hiánya vagy alacsony jövedelem. De nagyon érdekes, hogy ugyanebbe a csoportba tartoznak az idősek is, mert egy bizonyos kor fölött sem nyújtanak már a pénzintézetek kölcsönöket. Ami azért érdekes, mert hogyha egy rövidebb lejáratú kölcsönről beszélünk, igazából nincs nagy kockázat, de nagyon sok banknál van egy ilyen 70-75 éves korhatár, tehát hogy az idősebb korosztály, és ugye a harmadik nagy csoport, akiknek negatív KHR történetük van, tehát van vissza nem fizetett kölcsönük, ami lehet egy nagyobb összegű svájci frank bedőlt hitel, és most meg szüksége lenne 150 ezer forintra, de nem tudja fölvenni, holott ezt vissza tudná fizetni.
Miközben még van rendes jövedelme, igen, tudná igazolni,
igen, stb. Igen, de ugye a pénzintézetek általában nem, egyébként a mi cégünk nekik nyújt, mert pont azért, mert mi azt felismertük, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő nem fogja visszafizetni. Tehát hogy nagyon fontos volt ezt beazonosítani, és akkor ez alapján így nagyjából láttuk, hogy melyek ezek a csoportok. Egyébként az is kiderült, hogy ők tipikusan kisebb településeken élnek a láthatatlanok.
Tehát Budapesten nem tömeges ez a réteg?
Felülreprezentáltak a kisebb településeken, tehát van Budapesten is, de az arányokat tekintve, ha az országos reprezentatív arányokat nézzük, felülreprezentáltak, és szintén az alacsony iskolai végzettség, tehát a 8 általános, ez nyilván a jövedelmi viszonnyal meg a pénzügyi tudatossággal függ össze. Illetve ugye a magasabb életkor, általában sok gyereket nevelnek, hiszen többnyire a hitelnél a háztartás jövedelmét és a létszámot nézik, hogy hány fős egy család. Tehát, hogy így kirajzolódott nekünk, hogy ki ez a kör, és akkor megnéztük, hogy melyik szervezet célozza, vagy szólítja meg leginkább ezt a kört, és azt találtuk, hogy ugye az Ökumenikus Segélyszervezetnek országos lefedettsége van, azokban a régiókban van jelen erősen, amelyek különösen érintettek ebben, és kidolgoztunk velük közösen egy ilyen hosszú távú programot, amit tavaly 3 évre megújítottunk.
Na most itt nagyon érdekes dolgok vannak, mert ugye a pénzügyi tudatosságot, meg ugye mondta, hogy azért attól, hogy valaki éhes, az köszöni szépen, nincs ki a vizekből, hogyha mondják neki, hogy akkor most foglalkozunk a pénzügyi tudatossággal, ő meg éhes. És nekem nagyon tetszik ez a kiskert program. Hiszen ha vidékről beszélünk, falusi környezetről, ott ha nem is egy gyönyörű portával rendelkező családról van szó, de valamennyi kert van, termőföld van, akár még a telek mellett lévő közterületnek egy részébe is simán lehet paprikát vetni, most csak mondtam valami marhaságot. Szóval, hogy ez egy nagy találmány. Ez mennyire sikeres, vagy mennyire lehet ezeket az embereket rávenni olyasmire, ami maguktól nem jutott eszükbe? Tehát ugye ez úgy adná magát, hogy nem nagyon tudok enni adni a gyereknek, de legalább nyáron, amikor meg tudom termelni egy részét legalább, akkor ennyivel könnyítem a saját büdzsémet.
Igen, ez mi is azt tapasztaltuk, hogy valamiért ez teljesen kikopott a vidéki életből, és ugyanakkor meg volt nekünk is egy felismerésünk, hogy milyen vétek az, hogy éhesek olyan emberek, akiknek lenne lehetősége termelni. Ez azért egy összetett kérdés, mert általában a nagyon hátrányos helyzetben levő emberek legelőször a motivációjukat veszítik el, és ez az, amiben a segélyszervezet szakemberei sokat tudnak segíteni, hogy voltak ugye erre különböző programok, hogy adjunk tyúkot, meg magot, meg nem tudom, palántát ezeknek a családoknak, amit ők megettek rögtön. Tehát, hogy a motiváció egy nagyon fontos rész. És ezért is óvatosan kis lépésekkel haladunk, nem túl sok család van így először benne, 101 néhány családdal kezdtük ezt néhány településen, mert borzasztó nagy odafigyelést igényel. Tehát, hogy ez gyakorlatilag, amikor a termő időszak van meg az ültetés, palántázás, akkor szinte napi szintű jelenlétet igényel egy szakember részéről, aki megy, segítenek felkapálni, nem mindenki képes erre a kertet. Tehát, hogy itt meg kell újra tanulni ezeket a módszereket, és ebben tudunk segíteni, és nagyon reméljük, hogy idővel ezek már maguktól is fognak működni ezek a dolgok, illetve a jó példa ragadós, tehát amikor azt látja a szomszéd, hogy hát neki milyen szépen terem a paradicsom, ezt én is meg tudnám csinálni, akkor hát ha ő is úgy dönt, hogy ezt visszahozza ezt a tudást.
Bár mondjuk olyan negatív tapasztalat nincsen, hogy valaki erre adja a fejét, hogy ő most akkor termel, és nagyon szép a paradicsom, de pont amikor leszedné, már valaki más leszed. Aki mondjuk nem kezdett el így termelni, csak meglátta az épp paradicsomot, vagy ez itt ebben a körben azért nem így van, mert egymást nem akarják megfosztani ettől a kis előnytől.
Igen, itt a közösség ereje nagyon fontos, és véleményvezérek vannak, tehát ott is nagyon kell tudni, hogy kik azok a véleményvezérek, akik egy adott településen azt el tudják érni, hogy ez ne történjen meg, akik egy kicsit tudják a rendet tartani. Nem volt nagyon ilyen negatív tapasztalatunk eddig. Úgyhogy ez egy ígéretes kezdeményezés.
És egyébként a jó példa ragadós mondatra van már tapasztalat is, vagy ebben csak reménykednek, hogy majd ősszel, amikor betakarítás lesz, akkor már a betakarításba besegítenek a szomszédok, és már arról beszélgetnek, hogy jövőre ők is beszállnak.
Ez a program már tavaly elindult, úgyhogy már van példa arra, hogy a jó példa ragadós, tehát most már látjuk, hogy egyre több család szeretne beszállni. Én azt gondolom, hogy ennek most az első kezdeti fázisában nem az a legnagyobb ereje, hogy mennyi élelmiszer termelnek, hanem az, hogy megértik, hogy igenis tehetnek valamit saját magukért, egy motivációt kapnak, ráéreznek annak az ízére, hogy sikerélmény, hogy ezt én termeltem, tehát még ha számszerűsíthetően ez nem is egy nagy összeg, amit meg tudnak így spórolni, de a sikerélmény része az nagyon fontos, mert talán az az, amiben a legszegényebbek ezek a rétegek, a sikerélmények, és emiatt veszítik el nagyon a motivációjukat.
És hát ugye ilyenkor nehéz azt mondani, hogy hát spóroljál, hát költöd a pénzedet ahelyett, hogy félretennéd, de hát az ember azért végig gondolja, hogy mondjuk havi 600 forintot félretenni, abból nem lesz semmi, főleg ilyen pénzromlás mellett, tehát hogy igazából nem, tényleg a motiváció nagyon hiányozhat ennél a rétegnél, pedig hát ezt itt kell kezdeni, nem? Apróban, önök is ezt tanítják.
Apróban, ezt tanítjuk, hogy a legkevesebből is lehet félretenni, mert azért azt is látjuk, hogy a pénzügyi tudatosság azért nagyon fontos, mert amikor ennek a rétegnek a tagjai valamilyen okból egy picit több pénzhez jutnak, mondjuk megjön egybe két havi segély, vagy bármi, akkor hajlamosak olyan meggondolatlan kiadásokra, amik abszolút nem az ő pénztárcájukhoz vannak mérve. Vagy hajlamosak arra, hogy bemennek egy mobilszolgáltatóhoz, és vesznek részletre egy drága okostelefont, amit aztán nem tudnak fizetni, és később megértik, hogy amikor mind a három mobilszolgáltatóan voltak, nincs hova menni. Tehát, hogy azért a pénzügyi tudatosság nevelés az borzasztó fontos. És egyébként pont ezért ehhez úgy kezdtünk hozzá, mert azt mi is éreztük, hogy nem tudunk mind a félmillió emberhez eljutni, hogy a segélyszervezet szociális dolgozóit képeztük legelőször ki. Tehát náluk szakemberek dolgoznak, és ők vannak napi kapcsolatban ezekkel a hátrányos helyzetű emberekkel, és azáltal, hogy őket kiképeztük, ők ugye egy multiplikátor hatást tudnak elérni, mert ők tudják továbbvinni ezt a tudást, és nekem az első évben a legnagyobb sikerélményem az volt, amikor visszajelezték a dolgozók, hogy egyébként ez nekik is nagyon hasznos.
Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy szükség is van.
Igen,
rá.
Igen, tehát hogy ők sem végtelen pénzből gazdálkodnak, sőt, ugye eléggé alul fizetett dolgozókról van szó. Tehát, hogy nekik is nagyon hasznos ez a tudás, és ezt utána tovább tudják adni, és egyébként ebben a képzésben is arra törekszünk a pénzügyi tudatosság képzésben, hogy sikerélményeik legyenek, tehát kis apró részsikereket díjazunk, van egy tallérrendszer, amivel benne az adott családok átmeneti otthonában tudnak gazdálkodni, tudnak tallérhoz jutni, hogyha valamit elvégeznek, közösségi munkát, akkor azt tanítjuk nekik, hogy oda a tallért is tett félre, és akkor kis kamatot kap rá. Tehát, hogy megértsék, hogy a takarékoskodás milyen fontos, mert nem az a cél, hogy mindenkinek legyen hitele, szó sincs róla, mi mindig elmondjuk minden képzésen, hogy a cél az, hogy legyen annyi megtakarított pénzed, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülsz, ne kelljen hitelt felvenni.
Illetve, ha mégis oda kerül valaki, hogy hitelt vesz fel, aki megtanulja azt, hogy hogyan lehet félretenni, az talán tudatosabban fog a hitelhez is nyúlni.
Igen, igen. Vagy hogy megtanítjuk a képzésen, van egy nyugdíjas akadémiánk is, pont a másik korcsoportot, az időseket képezve, ez pont a héten is volt az egyik vidéki városban, azt megtanítjuk, hogy van jó hitelcél, amikor például egy energiatakarékossági beruházást akarok végrehajtani a házamon, és ez ki fogja termelni később azt, ami a törlesztő részlet, vagy hogyha valaki szeretne egy tevékenységhez szükséges, akár eszközt, akár egy jogosítványt szerezni, hogy el tudjon menni gépkocsi vezetőként dolgozni, és van rossz. Tehát van olyan, ami meg tényleg teljesen értelmetlen, és nem érdemes rá hitelt felvenni, meg hogy ha valaki vissza tudja fizetni a részleteket, akkor előre is tudott volna takarékoskodni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden fér bele a pénzügyi tudatosságképzésbe. Az is, hogy például a gyerekeknek teljesen rájuk szabott nyelvezettel és játékosan próbálunk ilyeneket biztosítani.
Egyébként tehát a gyerekek talán a legjobb célközönség ebben a történetben, hiszen kitől láthatnál, hiszen a szülők sem igazán megtakarítás bajnokok, tehát valószínű, hogy ezt otthon soha nem fogják látni, viszont talán egymás között meg még beszélgetnek is róla.
Igen, és a gyerekek haza tudják vinni a tudást a szülőknek, tehát tudják mondani utána, hogy hát most ezt lehet, hogy nem kéne megvenni, mert hát ha jobban jön még az a pénz másra. Ami egyébként nekem egy nagyon nagy meglepetés volt egy ilyen pénzügyi tudatosság táborban, amit szerveztünk, hogy egy kis játékot játszottunk a gyerekekkel, hogy tudják-e mennyibe kerül egy tábla csokoládé, egy üveg kóla, egy bármi, és hihetetlenül pontosan tudták. Szóval az hallatszott, hogy ezekben a családokban az téma, hogy ezt most nem vesszük meg, mert ennyibe kerül, vagy nincs rá pénz, vagy tudod-e te, hogy mennyibe kerül, tehát hogy az egy jó hír, ugyanakkor tényleg nem értik azt, hogy mi a jó célú költés, mi a jó célú hitel, ezeket abszolút nem érték.
Hát igen, mert azért ez egyfajta, ugye ez a fogyókúránál is ott van, hogy amikor valaki megjutalmazza magát, és általában a csokoládé az a jutalmazás, ugye az endorfinre szüksége van mindenkinek, és hát ezekben a családokban nem csak úgy eszik a csokoládét, és ott áll hegybe, hanem az tényleg egy ilyen motiváló dolog is lehet, és ugyanakkor meg hát luxus termék. Tehát azért tényleg ez egy nagyon vékony jég, ha lehet ezt mondani. Tehát azért ezek én nagyon együtt érzek ezekkel a gyerekekkel, főleg mikor látom, hogy a saját gyerekeim, hogy nyúlkálnak be a fiókba, hogy akkor még egy csoki, és akkor másnap csak néznek, hogy de miért nincs itt csoki?
Én is elgondolkodtam, hogyha az én kislányomat kérdezném, hogy mennyibe kerül egy tábla csokoládé vagy egy üdítő, akkor tudná ilyen pontosan, mint ezek a gyerekek.
Na jó, hát most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után az ilyen programok csapatépítő hatásairól is beszélgetünk Pálfalvi Mártával, a Provident Pénzügyi ZRT kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.